Szeverényi János országos missziói lelkész a vendégünk ezen a héten is a rádiomisszió stúdiójában, aki 2010 októberében Dél-Afrikában járt egy világ evangelizációs kongresszuson. Miért éppen Dél-Afrika? Ez lenne az első kérdésem. A tavalyi évben fókuszba került ez az ország, foci világbajnokság volt, és tudtuk, hogy ez egy veszélyes ország. Miért lett a helyszíne ennek a konferenciának pont ez a veszélyesnek tartott ország?
Az elmúlt években, évtizedekben a kereszténységnek és a missziónak a súlypontja délre került lényegében, illetőleg keletre, tehát a Latin-Amerikára, Afrikára és távol-keleti országokra, ezért ennek jelképes üzenete is volt, hogy egy ilyen világevangelizációs, világmissziós konferenciát afrikai országban szerveztek meg, és ezen belül is külön érdekesség, hogy Dél-Afrikában meghatározó fehér hatalom és uralom volt ebben az országban, többféle vallás, többféle kultúra találkozója, együttélése valósul meg ebben az országban. Ilyen szempontból is izgalmas volt, hogy ott tartották ezt a konferenciát.
Milyen szervezési volt ez a konferencia, kik voltak a meghívottak, körülbelül mennyien vettetek részt ezen?
Egészen lenyűgöző volt maga a konferencia, 197 országból, tehát majdnem a világ összes országából érkeztek misszionárusok, igehirdetők, evangélisták, hivatalosan 4200 küldött volt, mindemellett ott volt legalább 900 stábtag, illetőleg vendégek is érkeztek minden alkalommal, és a világhálón keresztül élőben a világ különböző pontjain követték a konferenciát, tehát élő közvetítés volt, amerikai és ázsiai és egyéb gyülekezetek, több százan ültek egy-egy templomban vagy gyülekezeti teremben, és élőben követték a konferencia életét.
Több mint egy hétig tartott ez a konferencia. Milyen programokkal töltöttétek el itt az időt?
Tehát először 1910-ben a skóciai Edinburghben volt egy ilyen találkozó, azután 1974-ben dr. Billy Graham baptista lelkész, a világ legismertebb evangelistája, hívta össze a svájci Lausanne-ba a misszionárusokat, és még egy találkozó volt azóta 1989-ben Fülöp-szigeteken Manilában, és ennek az a célja, az a lényege, hogy egy és találkozanak a keresztény misszionárusok és evangelizációs emberek, és megosszák a tapasztalataikat a keresztény misszióról, munkáról, és hát maga a program az rendkívül összetett volt és professzionális. Az egész konferenciát már több éve készítették elő, tehát van egy hatalmas előmunka, előélete ennek a konferenciának, és aztán hosszú éveken keresztül folytatódik is a dolog. Folyamatosan folynak a konzultációk, a munkacsoportok, videóanyagokat kapunk, az egész konferencia anyaga egyébként letölthető és megnézhető, úgyhogy itt nem egyszerűen egy hétről van szó, hanem egy mozgalomról. Tartalmilag hihetetlen színes volt, rövid beszámolók, tanúságtételek, professzionális dráma előadások voltak, egy televíziós társaság évek óta készített már filmeket és beszámolókat a földrészekről, egyes munkákról, munkágokról, kiálltak emberek és rövid bizonyságtételeket, tanúságtételeket mondtak el a saját életükről, saját munkájukról, teológiai tanárok, professzorok, püspökök és mások tartottak előadásokat rendkívül izgalmas kérdésekről, fórumok voltak, tehát fakultációs alapon lehetett választani témákat és munkacsoportokban lehetett dolgozni, és aztán természetesen voltak reggeli, esti istentiszteletek, áhítatok, bibliatanulmányozások, koncertek, gospel kórusok, valami hihetetlen gazdag, tartalmas programunk volt.
Volt olyan élményed, ami különösen meghatározó volt ezekben a programokban, amit kiemelnél?
Egyrészt az egész, ami, ahogy érzékelhető is a szavaimból, számomra a kongresszusnak a tanulsága az, hogy a világ valóban bajban van, összetört világban élünk. A beszámolók által közvetlen közelről érzékeltük, láthattuk, hogy mennyi gond, mennyi bűn, baj van a világban. A terrorizmus, a HIV-AIDS terjedése, a mély szegénység kérdése, az emberkereskedelem, a rabszolgaság, amely ma is 10 milliókat érint a világban, akkor a nagy feszültségek a kultúrák között, iszlám és kereszténység, a globalizált világ feszültsége, a világ más részeivel, más kultúráival, azután a drogkereskedelem, vagy az alapvető régi öröki erkölcsi értékek eróziója. Nagyon sok olyan téma és olyan kérdés került elő, amely igazán terheli az emberiség életét. Tehát egyrésztről ez volt végtelenül szimpatikus a konferenciában, hogy nem egy elvont vallásoskodásra jöttek ott össze az emberek, és megtörtént a diagnózis, a problémáknak, nehézségeknek a bemutatása, feltárása, és nagyon határozottan és nagyon erőteljesen lehetett látni a világban élő kereszténység szolgálatát, munkáját, hogy hogyan próbáljuk mi Isten igéje alapján, a törvény és az evangélium alapján ezeket a kérdéseket megközelíteni, kezelni, karbantartani, vagy ezeken a világ bajain, a világ sebein segíteni, és ezzel kapcsolatosan sok jó modellt és programot láttunk.
Sok ilyen gyakorlati problémát említettél, tehát a drogkereskedelemtől az AIDS fertőzésen át olyan problémák, amiket talán nem a misszióval kapcsolunk össze. Érdekelne, hogy például az ilyen gyakorlati kérdésekre, háborúk vagy kultúrák közötti feszültség, egy missziós fókuszú kongresszus milyen válaszokat talált vagy tudott adni? Hol vannak a válaszaink?
A kérdésed mögött is többek között az a probléma áll, hogy a keresztények egy része általában visszavonult a világból, és elzárkozott ezektől a kérdésektől, és úgy gondolták, és ma is úgy gondolják sokan, hogy kereszténységnek csak az a dolga, hogy sterilen, tisztán hirdesse Isten igéjét, Isten szeretetét. Tehát ahogy ezt hirdetjük, azonnal észre kell vennünk, hogy kik felé hirdetjük, milyen helyzetben, és hát sok esetben hiába hirdetjük éhezőknek azt, hogy például legyenek békességben, és elégedjenek meg az életükkel, ha ők maguk éheznek, és elpusztulnak. Holisztikusan kell látnunk az életet, a világot, az emberek életét, és valóban a lényeges a megtérés, a hitrejutás, hogy Isten igéjén tájékozódjon az életünk, de ebből azonnal következik az, hogy Isten gyermekei, akik a világban élnek, érzékelik ezeket a gondokat, bajokat. Legegyszerűbb talán, ha példát mondok. Jártunk egy gyülekezetben, akik egy AIDS kórházat tartanak fenn. Úgy elképzeltem, hogy megérkezünk, és látunk egy nyomortelepet, ahol étszeseket gondoznak, de tulajdonképpen kiderült, hogy végtelen, szenzibilen, érzékenyen érzékelték, látták és kezelik ezt a problémát, hiszen az AIDS Afrikában és Dél-Afrikában is hatalmas probléma. Ez a gyülekezet fizetett alkalmazottakkal és számtalan önkéntessel járják a környékbeli falvakat, ott készítenek AIDS-tesztet, lelki gondozók jelennek meg, akik foglalkoznak az AIDS-esekkel, betegekkel, elhívják, behívják őket a gyülekezet által fenntartott kórházba, és erőltetés nélkül természetesen, de hirdetik az igét, hirdetik az evangéliumot, lelki gondoznak, és akik akarnak, akik tudnak, bekapcsolódnak a gyülekezetekbe. Még egy példát mondok, ugyanennek az AIDS kórháznak az egyik szolgálata az, hogy hitre jutott keresztény kamaszok járják a környékbeli iskolákat, és játékos formában, természetes stílussal játszanak a gyerekekkel, fiatalokkal, és közben felvilágosítják őket az AIDS-szel kapcsolatos kérdésekről, és közben hirdetik az evangéliumot is. Tehát ez az, amit számomra egy nagy élmény ebben a látásban, hogy nem szabad és nem lehet az embert szétszedni és szétválasztani a személyiségünknek testi-lelki szellemi részeit, hanem ezek összefüggnek egymással, legfontosabb a szívünk, tehát a személyiségünk központja, hogy ez legyen rendben, de ezek aztán azonnal kihatnak a testünkre, a környezetünkre, a társadalmunkra. Tehát ezt láttam ott is több gyülekezet életében, hogy rájöttek arra, hogy a kereszténységnek nem az a célja, hogy üljünk egy épületben egy héten egy órát, mondjuk egy harang alatt, és hallgassunk egy szent beszédet. Ez egy természetes dolog, ez egy minimális dolog, hogy keresztények találkoznak egy templomban is. De a kereszténységnek küldetése van, hogy kilépjen a templomból, kilépjen a saját maga köreiből, és hatással legyen a környezetre, a társadalomra és a világra, vonuljon be a kultúrába, a művészetekbe, a döntéshozó testületekbe, és így ezért ezek a gyülekezetek, akiket ott láttunk, létrehoznak árvaházakat, létrehoznak különböző munkákat, szolgálatokat, és erre aztán a világ sok esetben azt mondja, hogy értjük, hogy miért vagytok, és becsüljük a szolgálatotokat. Nem volt tagja ennek a mozgalomnak például Teréz anya és Albert Schweitzer, de ők is valami hasonló munkát, szolgálatot végeztek, és nyilván voltak küzdelmeik, harcaik, ütközéseik a világgal, de alapvetően a nem keresztények is elismerik, mert ennek nagyon nehéz ellenállni. Amikor valaki önfeláldozó szeretettel fordul a környezete fele, nagyon nehéz ezeket negligálni és kritizálni, és azt mondani, hogy nincs rájuk szükség.
Szóba került itt egy olyan fogalom is, ami meghatározó, hogy evangéliumi kereszténység, azt hiszem ezt azért nem baj, hogyha tisztázzuk, hogy mit is értünk ez alatt.
Igen. Nem lehet ezt azért teljesen kristálytisztán definiálni, hogy pontosan kik az evangéliumi keresztények, itt most felekezeti szempontból is mondom ezt, mert fölmérhetetlen az, hogy például a 4200 küldött hány felekezethez tartozó volt Fokvárosban. Az a gyanom, hogy legalább 100 felekezet, vagy talán több felekezetből is voltak ott résztvevők, illetőleg hát olyan gyülekezetekből érkeztek emberek, akik annyira frissek még, mint egyház, mint gyülekezet, hogy sokszor még szervezetük sincsen, sokszor még épületeik sincsenek, csak itt zárójelben jegyzem meg, hogy megszólalt egy indiai asszony, aki egy muszlim faluból érkezett, és azt mondja, hogy az ő nyelvükre egy sor sincs lefordítva a Bibliából, de ő maga tud 47 bibliai történetet, ezt szokta mesélni az asszonyoknak, és térnek meg, jutnak hitre, lesznek keresztényi ott asszonyok és lányok, akik már a saját családjukban hirdetik tovább ezeket a evangéliumi történeteket, tehát még bibliájuk sincsen, és mégis hitre jutnak. De hogy ki az evangéliumi keresztjén, talán leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy akik az evangéliumot, tehát Jézus Krisztus munkáját, váltságművét, hogy ő azért jött, hogy az embert megszabadítsa a bűntől, haláltól, ördöghatalmától, és örök életet adjon nekünk, ezt az üzenetet magukévá tették, elfogadták a maguk életében, és eszerint próbálnak élni, és ezt hirdetik is. Hogy ezek milyen felekezetűek, ez teljesen másodlagos kérdés.
Szóba került, hogy Afrika mellett Ázsiában van egy borzasztó nagy felívelés, dinamizmus a kereszténységben, ugyanakkor itt messze nem beszélhetünk arról, hogy az államnak, a kultúrának részesei lehetnének a keresztények, hiszen általában egy üldözött helyzetben vannak. Milyen élményeid voltak az ázsiai keresztényekkel kapcsolatban ezen a kongresszuson?
Az előbb már említettem egy indiai példát, de az egyik legkülönösebb és legérdekesebb történet tulajdonképpen a kínai kereszténység ügye, mert erre a konferenciára érkezett volna közel 200 hivatalos küldött, akiket még ott Kínában a repülőtérről fordított vissza a hatóság. Mao Tse-tung korszaka alatt mintegy kiirtották, megszüntették őket, de ma már legalább 100-120 milliós létszámuk van. Naponta a közel másfél milliárdos országban 20-25 ezeren térnek meg, lesznek keresztjénné, szerveződnek házi gyülekezetek tízezreiben, falvakban, városokban, és őket tulajdonképpen hivatalból üldözik. Tehát olyan ott a helyzet, mint az első keresztények idején, amit a Bibliában is olvasunk, hogy házról házra, szívtől szívig terjed a hit, a kereszténység, és bizony börtönök teli vannak keresztényekkel, van egy hivatalos egyház, amelyet elfogad az állam, de a többség az úgynevezett föld alatti modellben él, tehát nem elismert egyházak ők, de mégis működnek, erőteljesek, növekednek, és hát ők most nem tudtak megjelenni ezen a konferencián, de üzentek és kapcsolatban vagyunk velük. Az egyik legszívszorítóbb élmény, és ezt az élményt szinte biztos, hogy mindenki hazavitte, amit én magam is elmondok itt néhány szóban a hallgatóknak. Egyik este rövid tanúságtételre kiállt egy kis törékeny, 18-19 év körüli észak-koreai leány, aki elmondta, hogy a korábbi diktátor egyik embere volt, az ő édesapja, tehát kommunista vezető volt, de érezte, hogy kegyvesztetté vált, és átszökött Kínába. Kínában egy ilyen föld alatti keresztény családhoz kerültek, ők befogadták őket, és ők ott hitre jutottak, keresztjénné váltak, és jellemző erre az ébredő, evangéliumi, dinamikus kereszténységre, hogy ez a férfi fogta magát, és visszaszökött, visszament Észak-Koreába, hogy hirdesse az evangéliumot. Egy idő múlva elfogták, megkínozták, börtönbe zárták évekre, és aztán kiszabadult, és aztán visszakerült Kínába, és elmondta a kislány, hogy az édesapja már 6 éve újra visszament Észak-Koreába, 6 éve nem tudnak róla, nagy valószínűség szerint már megölték az édesapját, és ő most jelenleg, már mint ez a leány, Kínában él, egyetemista, és elmondta ott szerényen, alázatosan, hogy alig várja, hogy misszionárisként ő is elmehessen Észak-Koreába, és akkor megcsuklott már a hangja, nehezen tudta befejezni a beszédét, és akkor ez a közel 5000 misszionárus fölállva tapsolt, hogy kifejezze háláját, örömét, megrendültségét tulajdonképpen Isten ereje, Isten kegyelme iránt, és hogy biztassa ezt a leányzót, úgyhogy ilyen különleges és mélyen érintő tapasztalatokban is részünk volt.
Talán még egy érdekes kérdésre van időnk, hogy levonjuk a konklúziót, és európai keresztényként gondolkodjunk ezekről. Mit kaphatunk ebből? Te mit hoztál magaddal? Milyen tanúságai voltak számodra az itthoni misszió, az itthoni keresztény egyházak számára ennek a kongresszusnak?
a nyugati világ, vagy a fehér civilizáció, Európa és Észak-Amerika, akik tulajdonképpen a keresztény hitet vitték valamikor ezekre a területekre, ma hitében megfáradt bizonyos értelemben. Ennek sok oka van, elsősorban a szekularizáció, illetőleg a szekularizmus, tehát a elvilágiasodás és a világiasság. Tehát olyan sok impulzus éri a mai embereket, a fiatalokat is, annyira stimulálják őket a fogyasztásra, a hedonizmusra, a materializmusra, hogy nagyon nehéz hitvalló keresztényként megállni a nyugati világban, de az a különleges, hogy a déli és távol-keleti testvérek készek arra, hogy jöjjenek Európába és Észak-Amerikába és segítsenek. Eszembe jut most egy Egyesült Államok beli példa, Philadelphia városában működik egy 4000 fős koreai keresztény gyülekezet. És ennek a gyülekezetnek egy önkéntesével is ott találkoztam Fokvárosban, és elmondta, hogy ők 4000-en vannak, 27 lelkészük van, több száz misszionárusuk van, és ez a modell sokfele látható és tapasztalható, tehát ezzel a lendülettel, dinamizmussal ők megérkeznek ebbe a nyugati világba, és nagy szeretettel, alázattal próbálnak segíteni a nyugati kereszténység megelevenítésében.
Lehet mondani, hogy megfordult a missziónak az iránya?
Ez szó szerint is így most már megtörtént és megtörténik, folyamatosan érkeznek az afrikai országokból, ázsiai országokból is misszionárusok. Van Afrikából érkezett fekete anglikán püspök az Egyesült Államokban. És ennyi adatot még elmondok, hogy például az ő szolgálatuk révén az Egyesült Államokban és Kanadában jelenleg körülbelül 1000 helyen plantálnak, kezdenek el anglikán gyülekezeteket létrehozni. Ez nem azt jelenti, hogy megszűntek az európai hátterű indítatású missziók, de mindenképpen azt érezzük, hogy fordulat történt, és hogy egy erőteljes, dinamikus, valóban evangéliumi kereszténység érkezik délről és keletről a nyugati világba.